Üdvözlöm Önöket, Boros Péter vagyok, vendégünk továbbra is Baja Ferenc, a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselője. Ott hagytuk abba a hírek előtt, hogy ideális jelölt, ideális választási helyzet, főleg egyéniben, de kivel szeretne valójában megállapodni a Magyar Szocialista Párt? Említettük, azzal kezdtük, együtt Párbeszéd Magyarországért mozgalommal már tárgyalnak, de azért ne szűkítsük ezt le, ott van például a Demokratikus Koalíció és Gyurcsány Ferenc személye.
Nyilvánvalóan az már látszik egyértelműen, hogy a fő tárgyaláson fog ez eldőlni, az a jövőnek a kérdése, nem az én, hogy mondjam, véleményemtől függ.
Mi az ön véleménye?
Az én véleményem ebben egyéni vélemény, és ez meglehetősen szigorú egyéni vélemény, de hangsúlyozottan egyéni vélemény, és ebben én tényleg szigorúbb vagyok, mint általában mások. Azért, mert én alapítója vagyok a Magyar Szocialista Pártnak, méghozzá annak a Horn Gyulai szellemű szocialista pártnak, amelyik kritikusan és határozottan baloldali. Ami azt jelenti, hogy azért kritikus és azért határozott, mert egy olyan társadalomban élünk, ahol az elesett szegények érdekei rendkívül fontosak, és hogyha ezek képviselet nélkül maradnak, azt én mind erkölcsileg, mind politikai értelemben tragikusnak gondolom. És én elvárom ehhez a baloldalhoz való hűséget. Magam részéről mindent megteszek ezért a pártért alapítása óta, és ez a párt soha nem volt könnyű helyzetben. És ezt a pártot mindig azok a tömegek, mindig azok az emberek, azok a szavazatgyűjtő baloldaliak mentették meg, nehéz időszakban is, a teljes megsemmisüléstől, most egyébként a választási vereségünk után is, akiknek az érdekében kell nekünk politizálni. És én nem szeretem azt, hogyha a Magyar Szocialista Pártból kiválnak, nem szeretem azt, hogyha a Magyar Szocialista Pártot elhagyják, nem szeretem azért, mert kell tisztelet és alázat ezen támogatók felé. És megint csak a Horn Gyula példáját tudom mondani, aki volt miniszterelnökként, ott ült a frakcióban, 10 órakor kezdődött a frakcióülés, ő 10:00-kor beült, volt miniszterelnökként, volt pártelnökként, mert tisztelte a Magyar Szocialista Pártot, aminek ő elnöke volt, és közösen akart ezt a politikát megformálni. Én tehát nem örültem annak sose, hogyha a Magyar Szocialista Pártból mások kapitalizálnak, de elfogadtam ezt, és ebből következően nyilvánvalóan bizonyos körülmények között az együttműködés az Orbánék leváltásához fontosabb, sokkal fontosabb, mint az, hogy én ma mit gondolok erről. De hogy mi a megállapodás, az nem az én kompetenciám, azt már a politikai vezérkarok fogják meghatározni. Nagyjából azt lehet mondani, hogy a Magyar Szocialista Párt és az együtt közös delegációja, hogy hogyan bővítik, miután ők megállapodtak, bővítik-e, és hogyan tulajdonképpen az egyéb politikai szereplőkkel a megállapodások köré.
Kérhet olyat az együtt is, ami nehezére esik az MSZP-nek, de csak azért, hogy a cél szentesítse az eszközt, belemennek?
A politika az a bölcsesség, a megállapodások világa. Két dolgot kell ebben szem előtt tartani. A vitától sosem nem szabad visszariadni. Tehát ahol nincs vita, ott nincs valódi összefogás. A viták ugyanis pont az érdekegyeztetésnek a jellemzői. A konfliktusok azok velejárói a demokráciának. Erős konfliktusok erős szövetségben, erős támogatói érzelmi hullámokat vetve meg tudják szólítani a társadalmat. Ettől nem kell kétségbe esni. Nem hiszek semmi olyanba, ahogy a magyar társadalom helyett el kell dönteni az ő jövőjét a politikai elitjeinek. Pláne akkor nem, amikor ilyen kicsi a politikai elitek támogatottsága. Ebből következően a megállapodásoknak, transzparenseknek és nyilvánosaknak kell lenniük, és ha emögött a megállapodások mögött erős választói akarat érvényesítés van, és az fontos a szövetség szempontjából, akkor ott a másik csoportnak ebből engednie kell, és kompromisszumot kötni. Nagyon-nagyon fontos elem. Nem legyőzni kell a másikat, megállapodni kell. A megállapodás, a béke sokkal fontosabb, mint a háború. Ennek a jövendő kormánykoalíciónak az egyik kulcskérdése az kell, hogy legyen, hogy megpróbáljon kimozdulni a Magyarországot uraló politikai háborús konfliktusból. Sehova nem vezet a háború. Társadalmi békére vágyik a magyar társadalom 80%-a. Ez a háború, amit rákényszerítettek, ez neki egyáltalán nem tetszik, nem érzi benne jól magát, és érzi, hogy ebből ő ki szeretne menekülni, egyelőre utat nem talál ehhez. Ennek a koalíciónak a legfontosabb kihívása a szociális béke, a jogállamiság visszaállítása, és az, hogy társadalmi békét is tudjon teremteni. Ne játssza el, hogyha nem tud valódi választ adni a társadalmi kihívásra, akkor ezt nem vallja be, nem beszéli meg, hanem buta módon ellenségképeket gerjeszt azért, mert azzal el tudja terelni a figyelmet. Ismerjük valamennyien ezt a kommunikációt. Sokba került már eddig is Magyarországon ez a típusú kommunikáció, hogy nem valódi társadalmi problémákra nem valódi válaszokat adunk, hanem álpolitikai konfliktusokkal szórakoztatjuk a nagy érdeműt. Ezért nem érdekli az embereket a politika. Átlátnak ezen a szitán, azt látják, hogy ez egy hasbeszélés, nem a valódi kérdések vannak az asztalon. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ezért gondolom azt, hogy igen, kell kompromisszumokat kötni, de a választói akarat megfogalmazásában kell a kompromisszumnak lenni, nem pedig elit megállapodásnak vagy elit alakúnak.
Az elmúlt években más csinált az MSZP, mint amit most említett? Tehát, hogy nem feltétlenül a választók életéről szóló dolgokat, hanem ezt az elitista párt...
Nem, az elmúlt években, ha beszélhetek erről, keveset láttak a Magyar Szocialista Pártból. Az elmúlt években a Magyar Szocialista Párt rengeteget változott. Nagyon sokat a választási
nyereség volt. Hátrányára?
Az én megítélésem szerint egyértelműen előnyére. A Magyar Szocialista Párt jelen pillanatban a legfiatalabb politikai erő a politikai palettán. Csupa fiatalember vezeti. Olyan fiatalemberek, akik már a rendszerváltás utáni nemzedék tagjai.
És nem feltétlen Horn Gyula akkori kabinettjének a tagjai, hiszen akkor még, ha nem is voltak gyerekek, de azért nem voltak érettek a politizálásra. Amit ön mond, azt tovább vihetik, hiszen
abszolút.
Nem is élték meg?
Ezért támogatom őket. Tehát én, aki dolgoztam Horn Gyulával a pártban, dolgoztam vele a kormányban, én pontosan azt látom, hogy ez a fiatal csapat, ez a Horn Gyula típusú, vagy a Horn Gyulai MSZP-t szeretné megvalósítani modern formába. Baloldaliak, karakteresek, ismerik a Magyar Szocialista Párt érdekét, meg akarják jeleníteni ezt az érdeket, és küzdenek érte. Azokért a szavazókért küzdenek, akik egyébként a semmiből újra visszaemelték a Magyar Szocialista Pártot. Kevés látszik ebből az MSZP-ből, de megújította a teljes alapszabályi infrastruktúráját. Újjáépítette a teljes szervezetét. Lényegében média támogatás nélkül elérte a 28%-ot, és újra megerősítette, igenis megerősítette a Fidesszel szembeni kihívó szerepét. Annak ellenére, hogy mindenki azt mondja, hogy nincs program, létrehozta a saját választási programját, amelyet legalább 15-17 elnökségi és választmányi ülésen letett az asztalra azért, mert pontosan tudja, hogy a végén nagyon fog hiányozni ez az érdek és érték harmonizáció a szakkérdésekben, amelyik ma nincs a közvélemény keresztüzébe, de egy kormányzás esetében fontos. Tehát saját lelkiismerete szerint végigment ezeken a szakmai alapelveken. Nyitott volt mindenki számára. Nem üldözött el senkit, de nagyon határozottan föllépett a Magyar Szocialista Párt érdekében, akkor, amikor valaki őt támadta. Lesz légyen ez akár volt szövetségese, lett légyen a Fidesz. Nemzetközi kapcsolatait egyértelműen megerősítette. A Horn Gyulán temetésén jelenlévő nemzetközi szereplők mindegyike beszélt Mesterházi Attilával, és nem csak a temetésnek, hanem a magyar baloldalnak is szólt az ő jelenlétük. Európai kapcsolatainkban egyértelműen a Magyar Szocialista Pártot tekintik a Fidesz kihívójának. Ez azt jelenti, hogy egy modern, új MSZP jött létre, csak a társadalom még ezt nem látja, de én, aki benne élek, ezt világosan látom. Ezekben a vezetőkben szakpolitikusok vannak, fiatalok.
De ez konfliktusok nélkül nem megy, hiszen valaki helyet kellett odaülni, akár bármilyen platformban is annak a fiatalnak. Tehát azért ez nyilván nem mondott le mindenki az öreg motorosok közül saját magától a pozícióról.
A Magyar Szocialista Pártban mindig működött ez a típusú belátás. Ezt látni kell, hogy az érték az nem így, nem úgy szült. Azt szoktam mondani, olyan, mint amikor a gyerekre veszünk egy kabátot. És egyszer csak kicsi lesz, aztán veszünk egy következő kabátot, és mindaddig, amíg belenő. És egyszer csak majd kiderül róla, hogy egyébként most már elérte, mert most már 185 centi, és már nem nő tovább. Egy fiatal politikus garnitúráról előre nem tudjuk eldönteni, hogy majd mekkora lesz. Amikor én beléptem a politikai térbe, nyíregyházi politikusként. A Békesi Lászlók voltak, Csehák Lecik voltak, Pál Lászlók voltak, a német kormány tagjai voltak. Hát nyilvánvaló, hogy azt lehetett mondani, hogy hát én egy zöldfülű vagyok hozzájuk képest. Igen, de a történelmi politikai idő nekem kedvezett, mert én egy célcsoportot képviseltem. Nem voltam annyira felkészült, mint ők, de rám szívesebben szavaztak, mert én koromból, attitűdömből következően a jövőt tudtam az asztalra tenni. De az ő támogatásuk kellett hozzá, most ugyanezt kell előállítanunk, és én ezen dolgozom. Itt van egy fiatal garnitúra, akik teljesen újak, hitelesek. Nem lehet őket lekommunistázni, nem lehet őket azt mondani, hogy ők a Gyurcsány kormány meghatározó emberei. Semmit nem lehet. Ők tiszta lappal indulnak a magyar társadalom előtt. Szükségük van, de igénylik is azt a politikai támogatást, amit mi tudunk nekik adni, akik 20 éve a politikai pályán vagyunk. De bocsánatot kérek, a magyar társadalom ma már az MSZP-ből nem a Baja Ferencre kíváncsi, hanem az új nemzedékre. Elfogadja, hogy én is itt politizálok, mindig is itt politizáltam. De az első számú vezetőként és a MSZP elnökségének vezérkarában új szereplők vannak, új politikai attitűddel, új kihívással, és miért fontos? Ez az új kihívás, ez új baloldalt jelent. Tehát ezek a fiatalok baloldal iránt elkötelezettek, és a modernizáció iránt elkötelezettek. Ezek az új magyar-európai polgárok. Ők, nekik van arra lehetőségük, élethelyzetükből adódóan is, hogy itthon tartsák azokat a fiatal magyarokat, és új Magyarországot kínáljanak nekik. És reményeim szerint nem fogják folytatni a háborút. Reményeim szerint túlélik ezt, hogy a Fidesz háborúba akarja őket kényszeríteni. Konfliktusban vannak, de azt remélem, hogy egy győzelem után nem indítják újra a háborút. És ha nem indítják újra a háborút, akkor új Magyarország lehetőségét adhatják ezek a fiatalok, akiket most kevéssé ismerünk még.
Na jó, lehet, hogy ez nagyon messze vezet, mert nem is biztos, hogy bele kell menni, de mit jelent az egyáltalán ma már, hogy baloldal? Tehát ezen is azért nagyon sokat vitatkoznak. Tehát azért nem biztos, hogy Hon Gyula idején ugyanazt jelentette a baloldal, mint ma.
A baloldaliságnak vannak nagyon egyszerű prioritásai. Ebből elsősorban azt kell mondanom, hogy az alul lévőket támogatja, az ő politikai érdekeiket képviseli. Ki van alul, az mindig egy társadalmi helyzetnek a következménye. Én azért szoktam azt mondani, hogy Magyarországon sajnos baloldalról kell választást nyerni, mert élethelyzetileg a magyar társadalom a rendszerváltásból, az elmúlt 50 évből, meg az elmúlt 20 évből és a jelenlegi helyzetéből következően sajnos nem polgári ország. Nincs annyi jövedelem, nincs annyi egyéni jövedelem, nincs annyi tőke jövedelem a magyar társadalomban, hogy választhatna egy középpolgári státuszú politikai struktúrát. Szükség van arra, hogy ők politikailag képviselve legyenek. Olyan emberek, akikről ma keveset beszélünk. Mondjak egy példát?
Mondja.
Ma Magyarországon emberek és családok összegyűjtik az esővizet. De nem azért, mert környezettudatosak lennének, hanem mert nem tudják kifizetni a vízdíjat. Olyan körülmények között élnek ma Magyarországon, Kelet-Magyarországon, nagyon-nagyon sokan, amelyik az emberi létszféra minimumait nem éri meg, nem érinti meg. Ehhez képest a Magyar Szocialista Párt azt mondja, kulcskérdésként, és nagyon fontosnak tartom, hogy az együttel való megállapodásban benne van a törzs program elemben, minden családban legalább egy kereső. És nem csak az a kérdés, hogy az egy kulcsos adó, az most mennyit csoportosít át, hanem hogy egy olyan társadalomban élünk, ahol azt mondjuk, azt szocializáljuk a magyar elitnek, hogy tedd el, ne foglalkozz azzal, hogy mit kapnak mások. Nem a te dolgod, tedd el nyugodtan. Hát jár neked is, nem? Utazhatsz belőle. Mit foglalkozol azzal, hogy mi van Kelet-Magyarországgal? Mi van a másikkal? Ne érdekeljen ez téged. Kösd meg velem ezt a politikai kompromisszumot. Én odaadom neked, jobban fogsz élni. Megkapod az államtól. Mit érdekel, hogy mi van a többivel? Mi van a 70%-kal? Hiszen ha egy 20-30%-ot megfogok magamnak, ebből az elitből, és alacsony a részvétel a választásokon, hát akár élhetek, mint Marci Hevesen, és kit érdekel, mi van a többivel. Ez az MSZP fiatal garnitúra nem így gondolkodik, és ez az az erkölcsi hit, amiért én odaállhatok mellé, mert ez egy más társadalmat jelent.
De Kelet-Magyarországon ezek az emberek 4-5 évvel ezelőtt jobban éltek, mint most, másképp fogalmazva, nem hasonlóképpen rossz helyzetben voltak?
Nem, nem. lényegesen rosszabbodott a helyzetük az Orbán kormány alatt. Minden elesett csoport, lett légyen az térségben, lett légyen az rokkant, vagy rászoruló, ez kimutatható társadalompolitikai értelemben, rosszabbul él jelenleg. Mindegyik. Azért, mert az egykulcsos jövedelemadó azokat a támogatási formákat az elit felé terelte, de a rezsicsökkentés technikája is a gazdagabb felé tereli tulajdonképpen még a kedvezményeket is. Jelenleg a Fidesz kormány egy tecseri gazdaságpolitikát valósít meg. A magyar gazdasági elitet szeretné előállítani, és lemond a szegényekről. Ugyanakkor azt lehet látni, hogy az elmúlt 20-30 évben itt már nincsenek tartalékok. Tényleg az életükért küzdenek. Megint mondok egy másik példát. Új közvéleménykutatások szólnak arról. 65%-a a középiskolát végzettek családjának mondja azt, hogy semmi esélye nincs a diákjának, a gyerekének egyetemre menni. Mert nincs ösztöndíja, nincsen pénze. Elzáródnak a csatornák.
De másik oldalról azt mondják, hogy ott a diák kitartálló.
Válasznak jó, valójában nem jó semmire. Ezt is pontosan tudjuk. Nem adja az esélyt, nem adja a reményt. Kitereli az embereket a tanulás szférájából, áttereli egy másik irányba. És még akkor befejezésként már látom, hogy kevés időnk van, muszáj valamit beszélni még erről a programról, a modernizációs attitűdbe, és hogy miért nagyon fontos az, hogy egy fiatal MSZP vezérkar van. A világ teljesen megváltozott. A világot hálózatok uralják. A kétpólusú világ megszűnése után, Varsói szerződés, NATO, Kelet, Nyugat, stb., tehát amikor összeomlott itt a Szovjetunió, átalakult a gazdaság is. Mi az, hogy kapitalista gazdaság? Fogalmunk sincs. Megváltozott ez. Hálózatok vannak, átértékelődtek. A hálózati gazdaságban nagyon fontos az, hogy olyan profitcentrumok jönnek létre, amelyek egy-egy nemzeten kívül vannak. Egy-egy cég körül léteznek ezek a profitcentrumok. Ha ezekhez a hálózatokhoz tudunk csatlakozni, akkor a profitabilitáshoz tudunk csatlakozni. Nagyon-nagyon fontos ennek a fölismerése, hogy átalakult körülöttünk a világ, és olyan kormányzásra van szükség, amelyik képes ezeket a hálózatokat Magyarországra hozni. És ezekre a hálózatokra fölfejleszteni a magyar tudást és a magyar munkaerőt. Szintén mondok erre egy egyszerű példát, hogy mennyire kemény ez, két oldalról is két példa. Az egyik, a harmadik leggazdagabb magyar, mivel nem hatalmazott fel, most nem mondjuk a nevét. De ugye a harmadik, tehát jelentősen vagyonos. Jó néhány évvel ezelőtt ő még egyáltalán nem volt az. És az az állításom, hogy néhány éven belül ő lesz a leggazdagabb magyar. Csak azért, mert az ő cége az nem a magyar piacra, hanem a worldwide nemzetközi piacra termel. Az ő piaca a világpiac. Magyarországon, és ezt föl kell ismerni, ezt csak a fiatalok képesek, olyan termékeket, olyan tudásokat kell előállítanunk, amelynek piaca nem a magyar piac, mert csak bezárjuk magunkat. A piaca a nemzetközi worldwide piac. Ezt ismerni kell, látni kell. Ettől nem lehet félni. Ebbe otthon kell mozogni. Ebbe már én sem mozgok otthon, de a fiam otthonosan mozog benne. És ez a fiatal generáció otthon tud mozogni az európai térbe, a nagy európai alapok elérésébe, a hálózatok világába, az iPhone-ok világába, az internet világába, és egy olyan új típusú működési lehetőséget ad, ami az egyedüli lehetősége Magyarországnak arra, hogy kilépjenek ebből a gazdasági recesszióból.
Akkor miért maradjon itt?
Tessé?
Akkor miért maradjon itt ez a fiatal?
Hogy miért maradjon itt? Azért, mert a hálózatnak pont ez a lényege. Magyarországról is kiszolgálható ez a világpiac. Nem kell neki elmennie. Most elmegy a saját munkaerejével Londonba mosogatni. Ahelyett, hogy erre is mondok egy példát. Szoktak tőlem mindig kérdezni tanácsot, de mégis mit csinál, elveszítette a munkáját. Vegyünk egy fizikatanárt. Azt kérdeztem tőle, mindig ezt szoktam mindenkitől. Mi a hobbija? Van-e valami, amihez ő igazán ért? Ő vasútmodellekkel foglalkozott, kicsi gyerekkorától kezdve. Mondtam neki, nézzük meg az interneten. Nézzük meg, hogy ki az, aki vasút. Találtunk egy londoni klubot. Több száz éve vasútmodellekkel foglalkoznak. Ő pedig megnézte a volt Szovjetunió területét meg Magyarországon. Gyárt nekik, kereskedik nekik, több millió forintot keres havonta. Csak annyi kellett hozzá, hogy a világpiacon, az interneten keresztül megtalálta azt a pici részt, ahol az ő tudása odaillesztődött, és ez neki nem kellett elmenni Angliába. Csak a tudását a nemzetközi világpiacon kellett eladnia. Ott kellett versenyképessé tennie. Ezért van az, hogy ebbe például a programba az oktatás, a kultúra kiemelten szerepel, mert ez a tudásháló jeleníti ezt meg, és akkor befejezésként az a szemléletmód, ami ezekben a fiatalokban szintén benne van. Nevezetesen, hogy vagy centrumban gondolkodunk, vagy decentralizálunk. Vannak az úgynevezett decentralizált hálózatok, amelyek ugyanakkor hierarchizált hálózatok. Ez a modern hálózatosság. Ez egy másfajta gondolkodásmódot is jelent, azt is egyébként, hogy demokráciában és decentrumokban gondolkodok, de egy rendezett, vezérelt világba, egy struktúrált világba. Ők már egy új európai struktúrált világban gondolkodnak. Nincsenek illúzióik, mint nekünk voltak például arról, hogy milyen átmenet lehet Magyarországon. Emlékszünk az átmenetekre. Mi leszünk kelet-nyugat hídja, és a többi. Ezek mind nem lettek valóságosak. Ők már világosan látják azt, hogy ebben az új világban milyen attitűddel, milyen tudással, és milyen államszervezettel lehet hatékonyan belépni. És ebben versenyképesek bárkinél. A Magyar Szocialista Párt elitje a legfiatalabb elit. Nem látják ezt, még egyszer mondom még, mert nincsenek médiája, nem tudtak még bizonyítani. De én bízom abban, hogy képesek lesznek a saját tudásukkal az ország javát szolgálni.
Jó az, amit mond, a másik irányból viszont lehet, hogy elég lenne annyi betanított munkás, amiért érdemes lenne idejönni még egy pár darab nagy autógyárnak, nem?
Mondok erre is egy példát. Igen. De akkor azt kell mondanom, hogy én nagyon-nagyon támogatom, nagyon fontos, hogy ezek az autógyárak itt vannak, de akkor nem általános stratégiai megállapodásokat kell kötni, hanem mondok egy példát, milyen lesz a jövő autója. A Google és a többiek tervezik ezt. Olyan hálózatos autók lesznek, idézőjelbe, ahol az informatika legalább annyira már a vezetést is meg fogja határozni, mint ahogyan most én Warburgot, Trabantot, meg Zsigulit meg tudtam szerelni, már a movie autókat nem tudom megszerelni a következő körbe. Tehát igen, igaz, de azok már az új hálózatos szakmunkások lesznek. Igaz, nem feltétlenül egyetemisták, de hálózatos szakmunkások.
10 éve, vagy 8 éve, vagy 5 éve munkanélküli Kelet-Magyarországon élő ember, akinek nem feltétlen van már olyan szakmája, ami parti képes, őt nem segíti ez, hogy a Google majd hálózatos autót gyárt 2032-ben.
Ez attól függ, hogy az állam hajlandó-e olyan programot indítani a Google-lel, ahol kifejezetten azt mondja, hogy az ő támogatását, bár hogy a munkahelyteremtő támogatását odaadja, kiképzi ezeket az embereket, tudást ad a számukra, biztosít infrastruktúrát, széles sávú infrastruktúrát, és azt mondja a Google-nek, hogy ők ezt a szolgáltatást adják. Miért lehet ebben reménykedni? Ezek a nagy nemzetközi platformok, akár a Google, akár a Microsoft, ezek létrehozzák a platformokat, de a szolgáltatásokat outsourcolják. Erre a gépre magánemberek is föltölthetnek már új szoftvereket. És mi ezt nem csináljuk, pedig a magyar társadalom kész erre. És akkor befejező mondatom, hányan vannak a Facebookon? Nagyon sokan. Hányan vannak, használják a Vibert, ami az ingyenes telefon ezen a készüléken? Rengetegen. Az telefonom felén már Viber használok volna. Az állam hány forintot költött ennek az oktatására? Ja, hogy egyet se. Miért nem? Pedig ha költött volna rá, nyilván még hatékonyabb lenne. Tehát a magyar társadalom kész és képes ennek a hálózatos infrastruktúrának a befogadására. De a magyar állam egyelőre semmilyen ilyen típusú infrastruktúrát nem működtet, és ez a probléma. Miért? Mert a magyar állam jelenlegi vezetői nem is értik, amiről mi itt most beszélgetünk. És ez egy nagyon nagy probléma.
Gondolja, hogy értették volna 6 évvel ezelőtt, amiről beszélgetünk?
A politikában a legfontosabb az az idő. A Horn Gyula azt mondta annak idején, hogy a NATO-nak leszünk a tagjai. És azt mondta, hogy egy egységes Európa lesz. Igaza volt. Egységes Európa lesz, az egységes Európa hálózatok Európája lesz, és az a nemzet fog megmaradni, aki a hálózatok Európájában a legmodernebb hálózatokkal rendelkezik. Ez a kihívás. Aki ehhez nem ért, az álljon félre. Azt tegye el a lantot, mert a múltat képviseli.
Végére egy jó hírértékű mondatot mondjon még nekem. Nem egész egy percünk maradt. A több mint 100 egyéni képviselőjelöltből ön mit tartana megfelelőnek az MSZP szempontjából, hány szocialista párti képviselő legyen ezen a 106 képviselőjelölt
közül? Hát ennek viszonylag egyszerű feltételrendszere van, mert hogyha közösen indulunk és együtt indulunk...
Hát most azt feltételezve, hiszen ön azt mondta, hogy
én értem,
hogyha megállapodás.
Ahhoz, hogy a partner szervezet el tudjon indulni országosan, ahhoz 20 fölötti egyéni jelöltre van szüksége. Ez pedig az MSZP-nek, ha komolyan gondolja, akkor biztosítania kell a számára, hogy ebben milyen jelöltek vannak, milyen körzetek, az egy másik kérdés, nyilván. De ez 20 fölött kell, hogy legyen.
Az azt jelenti, hogy sarkítok legalább 70 MSZP-s, és a többieké?
Ezt ma nem lehet így megmondani, és nem is akar, csak azt akartam mondani ezzel, hogyha azt szeretnénk, hogy önálló pályán is tudjon indulni a partnerünk, akkor a választójogi törvényt ebben mi nem tudjuk megkerülni. Tehát ez 20 fölötti kell, hogy legyen.
Köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat, Baja Ferencet, a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselőjét hallották a mai arénában. Én Boros Péter vagyok, viszont hallásra.
Viszont hallásra.